Apostolok cselekedetei 5. részének első 14 verse lesz. Egy ember, név szerint Anániás, feleségével Szafirával együtt eladott egy birtokot, és árából feleségének tudtával félretett magának, egy részét pedig elvitte, és az apostolok lába elé tette. Péter azonban így szólt hozzá. Anániás, miért szállta meg a sátán a szívedet, hogy hazudj a Szentléleknek, és félretegyél magadnak a föld árából? Ha megmaradt volna, nem neked maradt volna meg, és miután eladtad, nem te rendelkeztél volna az árával? Mi indította a szívedet ilyen cselekedetre? Nem embereknek hazudtál, hanem az Istennek. Amint meghallotta Anániás ezeket a szavakat, összeesett és meghalt. Erre nagy félelem szállta meg mindazokat, akik ezt hallották. Az ifjak pedig felálltak, és betakarták őt, majd kivitték és eltemették. Mintegy 3 óra múlva a felesége is bement, mit sem tudva a történtekről. Péter megkérdezte tőle. Mondd meg nekem, ennyiért adtátok el a földet? Ő így felelt. Úgy van, ennyiért. Péter erre így szólt hozzá. Miért egyeztetek meg abban, hogy megkísértitek az Úr lelkét? Íme azok, akik a férjedet eltemették, az ajtó előtt állnak és kivisznek téged. Az asszony pedig azonnal összeesett a lába előtt, és meghalt. Amikor bejöttek az ifjak, halva találták, kivitték őt is, és eltemették a férje mellé. Erre nagy félelem szállta meg az egész gyülekezetet, és mindazokat, akik hallották ezeket. Az apostolok által sok jel és csoda történt a nép között. Mindnyájan a Salamon csarnokában tartózkodtak egy akarattal, de mások közül senki sem mert hozzájuk csatlakozni. A nép azonban magasztalta őket. Az Úrban hívők száma egyre növekedett férfiak és nők tömegével. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked azt, hogy ma is itt lehetünk és hallhatjuk a te ígédet. Köszönjük azt, Uram, hogy most egy olyan időszak kezdődött, amivel készülhetünk majd a te feltámadásod ünnepére. És köszönöm, Uram, neked azt is, hogy te tényleg ugyanolyan élő és ható vagy, mint annak idején voltál az apostolok idejében. Nagyon kérlek, Uram, arra, hogy áld meg most Lacit, és add meg neki, hogy úgy tudja átadni az üzenetedet, hogy azt valamennyien megértsük. Amen.
Kedves testvérek, aki az útmutató szerint olvassa a Szentírást, a hétfőn kezdte az apostolok cselekedeteiről szóló könyvet, és a most felolvasott szakasz a tegnapinak egy része volt. Az apostolok cselekedeteiről szóló könyv, ugye azt mutatja, hogy az apostolok mit cselekedtek, de igazából a fő igazgató, a háttérben a rendező, az maga Jézus Krisztus, és a fő szereplő leginkább Péter és Pál. A második részben olvashattuk az egyháznak a születését, így csupa nagybetűvel, hogy egyház. Ugye egyetlen egyház van a világon, és olyan, hogy zsidó egyház, meg mohamedán, meg akármilyen Krisna tudató egyház olyan nincs, mert az egyház az, amit Krisztus alapított ott akkor pünkösd napján. És aztán arról olvasunk, hogy hogyan terjed az evangélium, hogyan növekszik ez a Krisztus teste, az egyház. A harmadik részben olvasunk egy történetet a sánta emberről, akit meggyógyítottak, aminek kapcsán aztán megint csak nagyon sok ember tért meg, gyakorlatilag újabb 2000 ember. És a negyedik részben pedig találkozunk az első ellenállással. Az egyház növekszik, dinamikusan fejlődik, robbanásszerűen nő, ami a sátánnak nagyon nem tetszik, és beleavatkozik, megfenyegetik az apostolokat, a oszlopos tagokat. Találkoznak ezzel a fizikai ellenállással, fizikai támadással. Azt lehet mondani, hogy jól veszik a kanyart, tényleg otthon imádkoznak, együtt vannak, és Istennek a lelke megajándékozza őket, és újabb erővel tudják hirdetni Istennek igéjét, tudnak bizonyságot tenni a Szentírásról, és tudnak bizonyságot tenni Krisztus feltámadásáról. Ha a külső támadás nem elég, akkor rendezünk belső támadást, és erről olvastunk itt egy történetet, amikor belül néhány gyülekezeti tag jó eszköze volt a sátánnak, ha kívülről nem megy a támadás, akkor belülről intézzük el a gyülekezetet. De azt látjuk, hogy nagyon jól veszik most is az akadályt, hogy tényleg Isten lelkével, Jézus lelkével, ahogy fogalmaz Lukács sokszor, Jézus lelkének segítségével, bölcsességével, vezetésével megoldják ezt a nehéz problémát is. Így aztán a következő fejezetben arról olvasunk, hogy a sátán pont az apostolokat támadja meg az ő tisztségükben, az ő munkájukban. Figyelemelterelés. Ne az igével, ne az ige hirdetésével, ne az imádkozással töltsétek a napjaitokat, és az energiátokat ne abba fektessétek, hanem a szociális munkába, a szociális érzékenységbe gondoskodjatok ilyen-olyan emberekről. Azt látjuk, hogy azt is nagyon bölcsen és nagyon tanulságosan, szerintem mind a mai napig számunkra tanulságosan oldják meg az apostolok, lehetne sok mindent tanulni belőle. Itt az 5. fejezetben, hogyha visszatérünk a történetre, azt látjuk, hogy van egy házaspár, aki látott maga előtt egy jó példát, és látja, hogy milyen szenzációs következményei lehetnek annak, és úgy gondolja, hogy na ő is hasonlóképpen cselekszik, eladja ő is a vagyonát, mint Barnabás, erre majd mindjárt még visszatérek, eladja a vagyonát, és annak egy részét oda teszi az apostolok lába elé. És akkor az apostol, Péter, azt mondja, hogy hát ez így nem jó, hogy miért foglalt el a szívedet a sátán, és látjuk azt, hogy a házaspár gyakorlatilag Isten ítélete előtt meghajlik, meg is hal. És látjuk azt, hogy eltemetik őket, sokakban félelem támad, és sokak pedig csatlakoznak Krisztus egyházához. Legalábbis aki hallotta, mind nagyon megdöbbent az esetem. Milyen volt az a gyülekezet, ahol Anániás és Szafira élt, és ahol ők ezt tették, és hát ahol Péter is így tudott szólni. A korabeli egyház. Az előző fejezetnek a végén olvasunk egy leírást, így szól Isten igéje ott. A hívők egész gyülekezete pedig szívében és lelkében egy volt. Senki sem mondott vagyonából bármit is a magáénak, hanem mindenük közös volt. Az apostolok pedig nagy erővel tettek bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról, és nagy kegyelem volt mindnyájukon. Nem volt közöttük egyetlen szűkölködő sem, mert akiknek földjük vagy házuk volt, eladták azokat, és az eladott javak árát pedig elhozták, és letették az apostolok lába elé, azután szétosztották mindenkinek úgy, ahogyan szüksége volt rá. József például, akinek az apostolok a Barnabás melléknevet adták, ami azt jelenti vigasztalás fia, egy ciprusi származású lévita, mivel földje volt, szintén eladta, elhozta a pénzt, és letette az apostolok lába elé. Tehát azt olvassuk a gyülekezetről, hogy szívében, lelkében egy volt a közösség. Egy ugyanazon szív dobogtatja meg őket, ugyanaz a céljuk, ugyanaz a akaratuk, és nem csak így elviekben voltak együtt, hanem egyek, hanem látjuk azt, hogy anyagiakban is egyek voltak. És egy nagyon fontos, ha más nem is viszünk haza máról, hanem csak ezt az egy mondatot, akkor már nyert ügyünk van. Azt olvassuk, hogy nagy erővel tettek bizonyságot az apostolok az Úr Jézus feltámadásáról. Ez nem csak egy harmadik pont volt az ige hirdetésben, nem csak egy tétel volt egy kihúzandó vizsgánál, hanem ez volt a középpontja az ő egybejövetelüknek. Nagyon jó, hogy a böjtről esett most szó. Nagyon jó, hogy a húsvétra, a feltámadás ünnepére való felkészülésről hallhattunk a bevezetőben. Mert az, ami középponti üzenetünk, hogy voltak 12-en, akik arról tanúskodtak, meg aztán még sokan mások, arról tanúskodtak, hogy Jézus igenis a megváltó, mert föltámasztotta Isten a halottaiból. Mert volt hatalma letenni az életét és fölvenni. És ez volt a központi üzenete annak a gyülekezetnek, amelyik aztán élte a hétköznapjait, és látjuk, hogy hogyan élte a hétköznapjait. És nem lehet megfordítani az egészet, hogy mi egyek vagyunk, és sok mindenben egyet gondolunk, és mi nagyon szociálisan jó érzékkel rendelkezünk, és egyébként Krisztus evangéliumát és a feltámadást is hirdetjük, hanem pont fordítva, mi Krisztus föltámadásáról vagyunk, szóval Krisztus föltámadását hirdetjük, tudjuk, hogy ez igaz, hogy nem egy halott Istenhez imádkozunk, fohászkodunk, hogy nem egy halott valakinek a nevében jövünk össze, hanem akivel minden nap együtt tölthetjük az időnket, akivel megoszthatjuk a gondolatainkat, a bánatunkat, az örömünket, aki középpontja az életünknek, és a mi viselkedésünknek, a mi bizonyságtételünknek. És nagy erővel hirdették azt, hogy Krisztus igenis föltámadt, és ezért növekedhetett az a gyülekezet olyan mértékben. És olvasunk egy példáról, hogy testileg, lelkileg, szívük, lelkük egy volt, hogy voltak olyan emberek, akik eladták a vagyonukat, ami szerintem ami fölöslegük volt, és elhozták az apostolok lába elé, így aztán a szegényeknek is ők el tudták adni. Szét tudták osztani a szükségek szerint. Olvasunk egy példáról, Józsefről, akinek a Barnabás nevet adták, hogy ő is egész érdekes dolgot tett, talán még ez is kicsit szokatlan dolog volt, amit tett. Azt szokták mondani erre a közösségre, az első gyülekezetre, hogy kommunizmus volt, kommunában éltek. Ahogy én olvasgattam, ezt szeretném igazából ma megcáfolni, mert ez nem kommunizmus volt, és nem kommunában éltek. Ez egy keresztény élet közösség volt, de a kommunizmusnak van egy nagy hazugsága, amelyik azt mondta, azt tanította, és általában ezt így értjük ez alatt a fogalom alatt, hogy a magántulajdon az lopás. És a Szentírás ezt alapvetően cáfolja. Isten már Ádámnak adott egy kertet, műveld és őrizd. És amikor Izrael bement és honfoglalt Izraelbe, Kánaán földjére, akkor minden családnak megvolt a maga tulajdona. Mindegyik család kapott a törzsben egy bizonyos részt. És azt nem is lehetett akárhogy eladni, nem is lehetett elosztogatni. Mindegyik törzsnek megvolt a maga tulajdona, magántulajdona, és minden embernek, minden családnak megvolt a maga magántulajdona. De azt is látjuk a Szentírásban, hogy nem volt kapitalizmus sem. Ugye ma kb. Úgy tudunk gondolkozni, hogy vagy egyik, vagy másik. A Bibliában nagyon különleges rendszerről olvasunk, mert volt mindenkinek magántulajdona, de az Isten nagyon határozottan megtiltotta azt, hogy valaki végtelenül elszegényedjen, vagy tömegek menjenek tönkre, tömegek szegényedjenek el, mert 50 évenként vissza kellett juttatni az eladott vagyonokat a elszegényedett családoknak, és megakadályozta azt is, hogy néhányan, egyesek végtelenül megszedjék magukat és meggazdagodjanak. Volt egy különös parancsa Istennek, Mózes 5. könyvében olvassuk, hogy ne legyen köztetek szegény, hiszen gazdagon megállt téged az Úr azon a földön, amelyet az Úr a te Istened örökségül ad neked, hogy birtokba vedd. És látjuk azt, hogy ez azért nem igazán valósult meg. Malakiás egészen kikelt magából, és úgy hirdette Istennek a ítéletét, hogy ti a szíveteket hízlaljátok másokról, meg lenyújzátok a bőrt, mondta ezt a papoknak. A papok nagyon szerettek, úgy látszik, meggazdagodni abban az időben is. És amit a törvény nem tudott így véghez vinni és megvalósítani, azt Jézusnak a lelke a maguk körében, a gyülekezet körében látjuk, hogy megvalósította. Ami megváltozott, az nem a magántulajdon, hogy volt vagy nincs, hanem a magántulajdonhoz való hozzáállás. Hogy az emberek belülről fakadóan minek tekintették a magántulajdonukat. Senki sem mondott vagyonából bármit is magáénak. Mióta nagyjából jól élünk Magyarországon, azóta látjuk, hogy a kerítések magasodnak, szaporodnak, meg látjuk azt, hogy azért régen a tévénézés is egy közösségi élmény volt. A faluban volt egy tévé, és akkor a környék odagyűlt. Aztán az általában valami kocsma helyen volt, de aztán amikor valaki tehetősebb lett, vett egy tévét, és akkor a falu odagyűlt, és nézték vagy a híradót, vagy a foci meccset, az nagyobb sláger volt. De látjuk azt, hogy ma már mindenki a saját kis képernyőjébe van belepistulva, és mindenkinek megvan a maga területe, és megy ez a versengés, nem tudom kinek mennyire, hogy nekem szebb van, nekem újabb, nekem a legújabb, nekem drágább, én megtehettem azt is, ezt is, amazt is. Ez az, ami ott nem volt. Senki nem mondta azt, hogy ez az enyém, és senkinek semmi köze hozzá. Ez egy teljesen megváltozott, teljesen újfajta gondolkodás volt, amit itt olvasunk. Ezért olvasunk arról a kicsit későbbi fejezetekben, hogy volt egy Mária, aki Márk Jánosnak az anyja volt, ahol összegyűltek a gyülekezet, összegyűltek a testvérek. Amikor éjjel jön Péter, éppen a börtönből kiszabadulva, kopogtat az ajtón. Miért vannak ott a testvérek? Lehet, hogy igencsak szokatlan volt az, hogy valakik megnyitották a saját házuk ajtaját. Ugye van ez a mondás, hogy az én házam, az én váram, az enyém. És itt azt olvassuk, hogy nincs olyan, hogy enyém. Gyertek testvérek, nálunk lehet összegyülekezni. Vagy így látjuk azt, amikor Lídia megtér, és az első kérései között az van, hogy gyertek hozzánk, és szálljatok meg nálunk, mondja ezt Pál apostolének. És így látjuk aztán nála a gyülekezetet is. Nincs olyan, hogy enyém is, én takarítottam, és én gyűjtöttem rá, és akkor tessék rá vigyázni, meg semmi közöttük hozzá. Teljesen megváltozott a maguk vélekedése a magántulajdonról. És látjuk azt, hogy akinek többje van, akinek birtoka van, ugye nem csak a saját mindennapos és a család ellátásához szükséges vagyonokról van szó, hanem akinek valamivel több van, mint a szükséges, az eladja, és a pénzt odaadja az apostoloknak, mert az apostolok jól ráláttak az egész közösségre. Tehát nincs összevisszaság, hanem ennek is egy szabályos rendje, rendezettsége van. És ami végképp idegen az új szövetségtől, az, hogy a 10% az úré, a 90% meg az enyém, és senkinek semmi köze hozzá. Itt nem azt mondja, hogy a 10%-ot félreadtam, hanem az, hogy mindenük közös volt. És olvasunk ebben a helyzetben egy különleges példát, Barnabásnak, Józsefnek Barnabásnak az esetét, aki tényleg különös módon értelmezte az ószövetségi áldást. Az ószövetségi áldás az a fizikai jólétben testesült meg. Ő pedig azt mondta, hogy az új szövetségben ez az ószövetségi áldás, ez jó-jó, szép-szép, de amit én kaptam Krisztusban, az sokkal több és sokkal jobb és sokkal szebb és nemesebb. És azt mondja, hogy mit számít nekem a vagyon. És eladja a vagyonát, a birtokát, és mindent odaad az apostolok lába elé. Látjuk azt, hogy szintet ugrik az evangélium, szintet ugranak a szövetségek, hogy tényleg az ószövetség az egy első szövetség, és Krisztus egy új szövetséget kötött, ami ránk is vonatkozik. És látjuk azt is, hogy ez egy belülről fakadó, senki nem mondta, viszont nagyon jó példával járt elől, és többen is úgy látszik, fölfigyeltek erre az esetre, hogy el lehet adni mindenüket, és oda lehet adni az apostolok lábához. Kicsit más ez, mint egy kívülről ránk erőszakolt kommuna, vagy kolostori, vagy szerzetesi rend, vagy akármicsoda, mert ez belülről fakad, és ezt Jézusnak a lelke intézi az emberekben. Barnabás tette, tehát egy jó példa volt sok ember számára, és talán így látták Anániás és Szafira is, ez a házaspár, hogy milyen, hát előkelő helyet kapott így Barnabás, mert belekerült a Szentírásba, és olvassuk azt, hogy hát volt itt egy ember, aki különleges módon cselekszik. Tehát nem titokban történt, úgy látszik ez a dolog. És ők is hasonlóképpen cselekedtek. Eladták mindenüket, odavitték annak egy részét az apostol lábaihoz, de hát látjuk azt is, hogy Isten ítélete sújtja őket ezért a tettért. Mindent hasonlóképpen cselekszenek, egy a különbség, hogy Barnabás az egészet vitte, ők pedig csak egy részét. Most ez volt a bűnük, hogy csak egy részt adtak oda? Ez volt a bűnük, hogy nem az egészet? És hogyha ebbe belegondolunk, akkor tényleg elbizonytalanodhatunk, mert csak egy rész, és ez lenne a bűn, hogy valamit visszatartottak. Az Ószövetségnek a görög fordítása, a Septuaginta, ugyanezt a szót használja, hogy félretett magának, akkor, amikor Ákánról ír. Amikor Izrael a hosszas pusztai vándorlás után ott áll Izrael Kánaán földjének határán, az első város, amit be kell venniük, Jerikó. És Isten különleges módon ad nekik győzelmet, és tényleg egy izraeli sem hal meg ebben a csatában, de azt mondta, hogy mivel tényleg Isten átkát hordozza magán ez az istentelen nép, a város, minden, aki él, azt föl kell Istennek áldozni, és minden vagyonukat az Úr kincstárába kell vinni. Mindent. De Ákán úgy gondolta, hogy van itt egy szép öltöző ruha, egy kis ezüst, egy kis arany, a város minden gazdagságához képest egy kicsiny dolog félretette magának. Így aztán a következő harcnál, amikor elfoglalták volna Ait, akkor izraeliek életébe is került a harc, és elveszítették a csatát. És aztán kiderül, hogy hát Ákán volt az, aki félretett az Istennek szenteltből, és magának tartotta volna meg. És ez az, amiről itt is olvasunk, Hanániás és Szafira félretett magának abból, ami az Úré. És ez egy szerintem egy nagyon fontos dolog, hogy itt ezek szerint történt valami felajánlás, valami megegyezés a házaspár és a gyülekezet, vagy a házaspár és Isten előtt. Történhetett egy felajánlás, mert nem az volt a bűnük, hogy ők egy részt vittek oda. Az volt a bűnük, hogy egy valamivel nem számoltak, hogy az Isten szeme mindent lát. Hogy Isten látta Ákánnak a félretett vagyonát is, és Ákán azzal nem számolt, hogy ugyan Isten ott lakik a nép között, csak hogy látja az én dolgaimat is. És Ákán Hanániás és Szafira pont ugyanezt követi el. Tudja azt, hogy Jézus ott lakik a gyülekezetben, de azzal nem számol, hogy az ő tettüket is látja, és meg is ítéli. És egy nagy képmutatás volt abban, amit ők csináltak. Barnabás félrerakott, vagy eladott mindent, és odavitt mindent az apostolok lába elé. Ők is így csinálnak, eladnak mindent, de visszatartanak valamit, és úgy csinálnak, mintha odaadnának mindent az apostoloknak. Mintha mindent oda tennének. És Jézus nem egyszer és nem kétszer figyelmeztette az apostolokat a képmutatás bűnére. Ne csináljatok úgy, mintha. És talán, mint hogyha nagyon-nagyon sokszor figyelmeztette a tanítványokat arra, hogy a képmutatás az egy óriási bűn, és az Isten előtt nem áll meg, hogyha úgy csinálunk, mintha. Úgy tesz Hanániás és Szafira, mintha mindent eladott volna, mindent odadott volna, de gyakorlatilag mégsem. Látja, hogy Barnabásnak milyen jó tettei vannak, ő is meg akarja tenni, de anélkül, hogy a valós árat kifizetné. Az előnyöket szeretné élvezni, de annak árát nem akarja megfizetni. És igazából, hogy a Barnabásnak a célja az volt, hogy segítse a szegényeket. Hanániás és Szafirának a bűne inkább az volt, hogy nem a szegényeknek a sorsa, nem a szociális érzékenység volt a szemük előtt, hanem az egójukat hízlalni, hogy én legyek valaki. Úgy tűnne, hogy úgy tűnjön, mintha jó ember lennék, jó keresztjén, jól csinálnék mindent, szépen, okosan, ügyesen, bölcsen, de nem fizetik meg annak árát. Volt egy döntés, volt egy odaszállás az életükbe, amikor pedig tettekre került volna a sor, akkor visszatartják azt, amit fölajánlottak volna. Gyakorlatilag hazudtak, és loptak, és csaltak, és képmutatóskodtak, és Jézusnak a lelkével nem számolnak. Úgy tűnik, mintha emberek ellen vétenének, a maguk pénztárcáját féltenék, mintha nem lenne olyan nagy szám ez az egész, de azt olvassuk, hogy Péter mögé mutat a dolgoknak, amik történnek, és azt mondja, hogy nem embereknek hazudtál, hanem az Istennek és a Szentléleknek. És látjuk azt, hogy ebben a szakaszban, csak úgy mellékesen, hogy ugyan a Szent Háromságról nincsen szó a Szentírásban, de látjuk azt, hogy a Szentlélek az Isten, és nem erő, hanem egy harmadik személye a Szent Háromságnak. És a Szentlélek tényleg látta azt, hogy miket csinálnak, és nem csak egy ilyen megfoghatatlan valamiként volt jelen, hanem Jézusnak a lelke közöttük volt, és közöttük munkálkodott. És azt is látjuk, hogy ez a kicsi dolog, amit Anániás és Szafira elkövetett, az nem kicsi dolog volt, nem úgy mellékes dolog volt, hanem látjuk, hogy hogyan rombolja a gyülekezetet, az emberi kapcsolatokat, a kis hazugság is, meg a kis képmutatás is. Aztán olvasunk egy különbségről Anániás és Szafira esetében. Amikor Anániás beviszi az áldozatot, a vagyonuk, vagy az eladott vagyonnak azt a részét, akkor Péter elmondja neki a teljes igazságot, a valóságot, hogy mi is történt valójában, hogy visszatartottál magadnak egy részt. És hát akkor Anániás a szívéhez kap, kiderült az igazság, összeesik és meghal. De 3 óra múlva, amikor a feleség is megjelenik, akkor Péter nem az igazságot olvassa föl neki, hanem egy kérdést intéz hozzá. Mondd meg nekem, ennyiért adtátok el a földet? Ő így felelt, úgy van, ennyiért. Én azt gondolom, hogy van egy óriási nagy különbség a két embernek a felelősségében. A férfinek a felelőssége volt valójában ez az egész cselekedet. A feleség is tudta, és tudott róla, és egyet is értett vele. Rosszul értelmezte a házassági hűséget, hogy hazugságban is. Jóban, rosszban igen, de a bűnben nem. A bűnben nem kell támogatni a másikat, hanem ki kell igazítani. De látjuk azt, hogy Péter mégis egy kérdéssel fordul hozzá. Anániásnak nem adatik meg a kérdés. Szafirának megadatik a kérdés, és a bűnbocsánat, vagy a bűnvallásnak a lehetősége. És ha megvallotta volna a bűnét, akkor lehetett volna rendezni is. De amikor már kiderül az igazság az egész plénum előtt, akkor nem a bűnvallásnak az ideje van, azt már Isten is másképp értékeli. Szafirának, akinek kisebb volt a felelőssége, megadatik a megtérésnek a lehetősége, a helyreállításnak, a bűnvallásnak a lehetősége. Fölszokott merülni az a kérdés, hogy vajon nem volt-e szigorú Isten? Egyesek Péternek a nyakába varják, hogy hát Isten kegyelmes, Péter milyen kegyetlen volt, de látjuk azt, hogy nem Péter ölte meg ezt az embert. Péter egyszerűen csak elmondta a teljes igazságot. Mi történt? És én megmerem azt is kockáztatni, hogy Anániásban még volt annyi erkölcsi érzés, hogy az Isten előtt kiderült az igazság, ennek komoly következménye van. És Istennek az ítélete volt az, hogy ott meghal. Én azt gondolnám, hogy látunk valamiféle bűnérzékelést is, hogy rádöbben arra, hogy bűnt követtem el, és az Isten most megítélt. Vajon mi látjuk-e a bűnöket olyan súlyúnak, mint amilyenek valójában? Szigorú volt-e Isten? Hát most mit mondjunk rá? Hát igen, csak szigorú volt. De látjuk azt, hogy egy hihetetlenül dinamikusan fejlődő gyülekezetet látunk magunk előtt, ahova hát azért biztos, hogy bejön olyan ember is, vagy bejönne olyan ember is, elegy-belegy, aki nem úgy gondolkozik, mint ahogy a testvérek gondolkoznának. És Isten itt megállt, parancsol, ez volt a legelső olyan bűn, ahol a testvérek a gyülekezet ellen vétettek volna. És az még ráadásul titkos volt, nem is volt annyira nyilvánvaló, mint ahogy később olvasunk ilyen nyilvánvaló bűnökről. De Isten azt mondja, hogy állj! Ha annyira növekszik egy gyülekezet, annyira dinamikusan növekszik, és jönnek újabb és újabb emberek, azoknak az embereknek tisztán kell látniuk az, hogy ki is Isten, ki is Jézus, és mi a kapcsolat Isten és a bűn között. Semmi. Nincs kapcsolat. Egy dinamikusan növekvő gyülekezetről olvasunk, ahol azt olvassuk, hogy Jézus nagyon-nagyon-nagyon sok embert szentelt meg. Egy nap 3000, aztán még 2000 hozzátétetett a üdvözülőkhöz, aztán még nem is számolja már, nagyon sokan tétettek hozzá. Sok embert szentelt meg Jézus, sok embernek a bűnét mosta le Jézus. Ez a sok ember mind komolyan vette azt, hogy mi az én bűnöm, mi az én Isten ellenességem, kicsoda Isten, kicsoda vagyok én. és ezt a sok embernek minden bűnét Jézus lemosta. És nem gondolhatja senki sem úgy, hogy ez csak egy olyan tolvonás, hogy most akkor radírozunk egyet, most akkor áthúzunk egyet. Az, hogy ennyi embernek a bűnét le kellett mosnia, valakinek nagyon sokba került. A Golgota keresztjén Isten és Jézus nagyon sokat fizetett azért, hogy nekem egy tolvonással megbocsássák az én bűneimet. Hogy nekem Jézus megbocsássa csak úgy egy pillanat alatt, és eltépjen minden adósságlevelemet. És ebben a helyzetben nem lehetett azt megengedni, hogy az emberek úgy gondolják, hogy nem volt ez olyan nagy, nem tudja mindenki, csak maguknak csinálták, nincsen jelentősége, lépjünk túl rajta. Isten úgy gondolta, hogy ezzel meg lehet állítani ezt a fajta gondolkodás módot. És látjuk azt, hogy nagyon szigorú az ítélet, és talán ez figyelmeztethet bennünket is arra, hogy a bűn nem egy olyan, amin csak úgy túlléphetünk nagyon könnyen, hanem hogy hasonlóképpen kéne nekünk is gondolkozni, hogy az Isten nagyon komolyan veszi a bűnt. Nem csak az Isten elleni bűnöket, hanem ahogy egymással, egymáshoz viszonyulunk, ahogy egy gyülekezetbe, ha bekerül valami bűn. Anániásnak a neve azt jelenti, hogy Jahve kegyelmes. Szafirái meg, hogy szépséges. És azt szoktuk manapság hangsúlyozni, hogy az Isten kegyelmes, és nagyon sok énekünk szól arról, hogy az Isten kegyelmes. Hisz megbocsátja minden bűnünket, megtisztít minket minden hamisságtól, és az Isten kegyelmes, és szinte az a dolga, hogy megbocsásson. És itt látunk a legelső ilyen helyzetben, látjuk azt a történetet, és azt a tanítást, ami számunkra, hogy az Isten amellett, hogy kegyelmes, és az új szövetségben élünk, amellett szent is. Nem csak az Ószövetség Istene szent, hanem az új szövetség Istene is szent. Végtelenül kegyelmes, ezt hirdették az apostolok, ebből élünk mind a mai napig, de ez az Isten szent mind a mai napig. És nem lehet összemosni bűnöket a mi életünkben a szent Istennel. Aztán felszokták még tenni azt a kérdést is, hogy elkárhozott-e Anániás és Szafira. Egy kérdésre nem tudunk választ adni, hogy újjászületett keresztjének voltak-e. Lehet gondolni jobbra-balra, amit akarunk. Akkor sikerül kiolvasni a Bibliából dolgokat, ha előtte bele is tudtuk azt olvasni. Erről nem beszél a Szentírás. Ha újjászületett emberek voltak, akkor ez az ítélet, ez nem az örökké valóságukat vonta vissza. A üdvösség az nem olyan, mint a kulcscsomó, hogy most van, aztán elveszítem. De azért beszél a korintusbeliekenek írt levélben Pál apostol az Isten ítéletéről. Hogy amikor az Úr ítél minket, akkor nevel, hogy a világgal együtt el ne vesszünk, vagy Károli azt mondja, hogy el ne kárhoztassunk. Hogy van egyfajta nevelés, ami itt látjuk Anániásnál és Szafiránál, hogy nagyon súlyos tanítás és nevelés volt, az életünknek a végét jelentette, és a korintusiaknál is azt olvassuk, hogy voltak olyan emberek, akik meghaltak és megbetegedtek, elég sokan, mert nem vették komolyan az Isten igéjét és az Isten szentségét. És az Isten azért nevel bennünket, hogy még mielőtt az Isten trónszéke elé állnánk, és az utolsó ítéletben részt vennénk, és ott ne kapjunk már örök ítéletet, ne kárhoztassunk el. Ha Isten tanít, vagy Isten megfedd és ítél bennünket ma, az azért van, hogy tanítson és neveljen és helyreállítson, hogy el ne kárhozzunk majd az utolsó ítéletkor. Ha újjászületett emberek voltak, akkor nem kell ezen filózni, hogy örök életük lett-e, az biztos, hogy itt befejeződött a pályafutásuk. Ha pedig nem voltak újjászületett emberek, akkor pedig tártalan a kérdés. Látjuk azt, hogy Isten igencsak szigorúan föllép a bűnök ellen, a bűn ellen, egy bűn ellen is, de látjuk azt, hogy ott volt, Szafiránál mindenképpen ott volt a bűnvallásnak és a helyreállásnak a lehetősége. Az az ember, aki azt a kérdést feszegeti csupán, hogy, hogy hát nem volt ez túl szigorú, nem kellene Istennek ebben a helyzetben is megbocsátani, hiszen minden bűnt megbocsát. Az azt hiszem, hogy ezt a kérdést nem értette meg, hogy mibe került Istennek és Jézus Krisztusnak az, hogy nekünk megbocsásson minden bűnt, minden vétket. Nem is azért haltak meg, mert volt egy bűnük, az, hogy visszatartottak némi pénzt, esetleg a nagy részét, nem tudom melyik volt a túlsúlyban. Nem az volt a bűnük, hogy visszatartottak valamit. Nem egy tevőleges bűn volt az ő bűnük, ami miatt ott összeestek. Hanem az a hozzáállás, amivel a Szent Lélekhez, a Szent Lélek Szent Szellemhez, a Szent Lélek személyéhez viszonyultak. Hogy ő nem lát bele az életembe, hogy ő nem látja azt, amit én csinálok, hogy az nem fontos, amit én csinálok, hogy ki mondja azt egész egyszerűen és világosan Péter, hogy nem emberek ellen vétkeztetek, nem is magatok ellen, hanem a Szentlélek ellen hazudtatok. A Szentlélek ellen követték ezt el. Látjuk azt, hogy egy olyan gyülekezet van előttünk, ami nemrég alakult, nemrég alapította meg Jézusnak a lelke, létrejött az egyház, növekszik, 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 és itt van, és ott él közöttük Jézus, és a mindennapokban meg is élik ezt, és hatalmas erővel hirdettetik a feltámadásnak a bizonyossága, és ez szövi át az ő életüket minden nap. És látjuk azt, hogy ebben a szinte tökéletes gyülekezetben felüti fejét a bűn, és megjelenik a sátán a háttérben. Még ott is. De azt hiszem, hogy mivel emberekről van szó, és talán az embernek a velejében még mindig, mivel a test nincs megváltva, még mindig ott van bennünk az Istennek való háttalálás, vagy erre való hajlam. Látjuk azt, hogy ebben a közösségben is nyilván fölütötte a bűn a fejét. És ma nincs olyan gyülekezet, amelyik tökéletes lenne, és ezért nem is kell keresni azt a gyülekezetet, amelyik tökéletes volna. De egyet tanulhatunk Lukácstól, megírta a történetet. Leírta a hétköznapokat, leírt egy jó példát, Barnabásnak az esetét, és utána azt mondja, hogy hát volt azért másmilyen eset is. Volt azért egy Anániás és Szafira esete. A bajuk az volt, hogy ők elhallgattak valamit, és Lukács azt mondja, hogy én nem hallgathatom el azt az igazságot, ami történt. Tehát nem egy idealizált gyülekezeti képet kapunk, hanem a teljes valóságot. Ezt látjuk Ádámnál, a kertben, ezt látjuk a honfoglaló Izraelnél, Ákánnál, de még látjuk a tökéletes Dávidnál is, akit az Úr nagyon szeretett, hogy még azért ott sem volt teljesen ideális az eset, de mindig van helyreállási lehetőség. Azt viszont világosan látjuk. És azt mondja, azt tanítja nekünk a Szentírás, hogy nem az a bűn, hogy megesik valami, és egy bűn történik, akármi tudatosan is, nem az a bűn, hanem hogyha diszkréten túllépünk rajta, és úgy csinálunk, mintha nem lenne semmi baj. És nem lép túl az eseten a közösség, a gyülekezet, hanem nyilvánosságra hozzák, és nem félnek attól, hogy ha ez kitudódik, akkor mekkora kalamajka lesz, és majd sokan elmennek a közösségből, mert hát botrány, és stb. Stb. Sőt, azt látjuk, hogy miután kitudódott, sokaknak a szívében most először tudatosodott az Isten félelem. Hogy kicsoda Isten valójában, hogy nem lehet vele csak úgy akárhogyan? Hogy a bűnöket komolyan veszi? Hát eddig mindig azt hallottuk, hogy megbocsátja. Megbocsátja. De komolyan veszi, mert akkor van, mint megbocsátani. És hogy valakinek igen sokba került az, hogy megbocsássa. De komolyan veszi az, hogy ő kifizette az árat. És azt olvassuk, hogy egyebek közül nem mertek hozzájuk csatlakozni. Egyebek nem. Nem kockáztatták ezután az emberek, hogy hát úgy csinálok, mintha, hát ha nem derül ki, mert azért elég félelmetes dolog történt. De akik pedig komolyan gondolták, hogy Jézus értem is meghalt, és a föltámadott Úr az én Uram is, azok pedig azt mondták, hogy én viszont hozzájuk akarok csatlakozni. Mert nincs magányos farkas kereszténység, mert ott hirdettetik az Isten evangéliuma, Jézus Krisztusról, feltámadásáról szóló bizonyságtétel nagy erővel közöttük. És végezetül néhány kérdést hadd tegyek föl. Mit szántál oda? Anániásiknál azt olvassuk, hogy oda szántak valamit, csak az volt a baj, hogy amikor tetlegességre került a sor, akkor valamit mégis visszatartottak maguknak. Amikor az ember megtér, akkor sok mindent megígér, mert tényleg sok mindent kaptam én Krisztustól, Istentől Krisztusban. Nagyon sok mindent. És mit ígértünk mi akkor? Hogy odaadjuk az életünket, a mindenünket, az energiánkat, az időnket, és mindenünket. És énekeljük is ezt sokszor, hogy Jézus mindenem a tiéd. Azért ezek után, vagy ezután a történet után talán el kell gondolkozni, hogy mi az, hogy minden. A minden mínusz ez, meg mínusz az. Sokszor csak az a problémánk, hogy eltelik egy év, két év, tíz év, húsz év, és hogy elhalványul az, amit itt úgy olvastunk, hogy nagy erővel hangzott a Jézus feltámadásáról szóló bizonyságtétel, hogy ez halványodik el bennünk. És sok minden az élet nehézségei felülkerekednek, a saját gondolataim, a saját megszokásaim, a saját tradíciók, az egyházi tradíciók, vagy akármi, ez lehet, hogy felülkerekedik, de a mindenből mi marad? És vajon mit fog Isten számon kérni rajtunk? Vajon oda szántam-e valaha, volt-e egy ilyen döntésem, hogy Uram, az egész időmben szeretnélek téged szolgálni. És aztán hajtjuk a mindennapit, meg az azon plusz, azon fölülit is, és nem marad időnk az Isten az Isten országának építésére. Mert én ezt értem, és tudom, hogy meg kell dolgozni a pénzért, de lehet, hogy van annak egy határa is. Vagy a vagyonunkat oda szántuk, Uram, ha te engem megváltottál, akkor mindenem a tiéd. És ez tényleg így van, hogy mindenem a tiéd? Vagy úgy gondolkozunk, ahogy ezek az első keresztények nem, hogy a 10% a tiéd, azt olvassuk a Ószövetségben, szerintem tévesen, mert 26%-ról olvasunk legalább az egyebeken kívül, és a 90 meg az enyém, és én gazdálkodok vele. És azt csinálok, amit akarok, és abban ne szóljon bele senki. Hogyan gondolkozunk? Mit szántunk oda? Mikor volt egy ilyen fogadalmunk? Mert látjuk az Ószövetségben is azt, hogy nem muszáj fogadalmakat tenni, de aki tett, azon Isten számon kéri a fogadalmakat. És lássuk azt is tisztán, hogy nem teljesen olyan volt ez a vagyon közösség, mint ahogy sokszor azt gondoljuk, hogy mindenki eladta a mindenét, mert nem sátrakban laktak meg a csillagos ég alatt, hanem mindenkinek meg volt a hajléka, hanem ezért mondtam, hogy a pluszt, a többletet adták valószínűleg el és oda, és a saját, ami megmaradt, azt se úgy kezelték, hogy ez az enyém, senkinek semmi köze hozzá. A birtokokat adták el. Fölajánlottam az Úrnak a mindenemet, és aztán mégis visszatartom, és a saját céljaimat építem. Vagy az energiámat. Uram, a tiéd minden idegszálam, de aztán mégis valahogy visszacsorog valami más. Vagy oda szánhatjuk a szívünket is, ugye azt mondtuk annak idején, amikor megtértünk, ha komoly volt a döntés, hogy Uram, az egész szívemet neked a te kezedbe teszem, irányítsd a gondolataimat, irányítsd az életemet, te határozd meg azt, hogy hova megyek dolgozni, hova megyek szórakozni, hova megyek gyülekezetbe, vagy akárhova, és hogy hogyan osztom be az időmet, az egész gondolkodás módom legyen a te kezedbe. És ennek ellenére mégis sokszor lehet látni azt, hogy ebbe a úgymond osztatlan szívbe belefér egy kis babona, lekopogom, meg hasonlók, meg belefér egy kis horoszkóp, meg belefér egy kis lottózás, mint szerencsejáték, mert nekem nem elég az Úr bizonyossága, meg belefér az ezoterika, a legkülönfélébb fajtája, a legfinomabbak is, akár meg a jóga, meg a meditáció, meg a pozitív gondolkozás, meg sok minden egy osztatlan szívbe. Pont az én hitemet kéri a sátán, ugyanazt a hitrészt, amit az Isten is azt mondja, hogy csak nekem add, és csak velem kösd össze az egész erőddel, lelkeddel, elméddel, mindennel hozzám kapcsolódj. Oda adtuk-e, oda szántuk-e az Istennek az mi szívünket, gondolatainkat, és mi fér bele mégis, mi mindent tartunk vissza. Vagy ugye a következő rész arról szól, hogy egyesek zúgolódnak a gyülekezetben, és aztán a figyelem elterelésre kerül a sor, hogy ne azzal foglalkozzanak az apostolok, ami az ő dolguk. Egy kérdés talán megér az, hogy vajon nem miattam van-e békétlenség a gyülekezetben, most nem tudom, hogy mennyire van, meg mennyire nincs a közösségünkben éppen jelenleg, de hogy nem én vagyok-e az oka valami zúgolódásnak, vagy méltatlankodásnak, vagy nem tudom. Mondom, egy kérdést megér, ha nem is most, hát majd 5 év múlva, vagy éppen akkor, amikor sor kerül rá. És végül látjuk-e Istennek a szentségét, hogy ő kegyelmes és vég nélkül kegyelmes, és még kegyelmet is kegyelemre kaptunk, mondja ezt János az ő evangéliumában, de hogy egyszer azért megítéli a világot, és látjuk, hogy ezen a gyülekezeten kezdődött az ítélet. És írja is Péter később, hogyha az Isten ítélete a gyülekezeten kezdődik, akkor mi lesz a világgal? A gyülekezeten belül is megítéli a bűnt, nem csak a világot ítéli meg. És azt olvassuk Pálnál, hogy mert ha mi magunk ítélnénk meg önmagunkat, nem esnénk ítélet alá. Ma még itt van az ideje annak, hogy magunkat megítéljük, mert akkor majd Isten nem fog bennünket megítélni az utolsó ítéletkor. Nem esünk ítélet alá, ha magunkat megítéljük. És azt is látjuk, hogy nincsen kivétellista, hogy minden bűnömet megbocsátotta, kivétel ezt, meg kivétel azt. Ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsátja bűneinket, és megtisztítson bennünket minden hamisságtól, írja ezt János, és nincsen kivétellista, hogy hát ez olyan nagy, meg az olyan nagy, meg ezt, hát mégis, meg azt, hát mégis. Jézus valóban a minden bűnünkért teljesen megfizette az árat, és eltörölte a vétkeinket. Az első gyülekezet komolyan vette azt, hogy Jézus közöttük lakik, és megbocsátotta minden bűnüket, és az apostolok cselekedete végül is erről szól, hogy ezt hogyan élték meg a mindennapokban. Látjuk, hogy nagy erővel hangzik a Jézus Krisztus feltámadásáról szóló bizonyságtétel, és hát én azt gondolom, hogy nekünk is kapaszkodnunk kell minden, a hitünk minden fonalszálával abba, hogy Krisztus valóban meghalt, és valóban feltámadt, és itt él közöttünk, és jár kell, és munkálkodik bennünk, és munkálkodik közöttünk, és látja, hogy miben élünk, mi foglalkoztat bennünket, és mi hogyan viszonyulunk az ő testéhez, a gyülekezethez, hogyan viszonyulunk a bűneinkhez, meg a bűnökhöz, meg más bűneihez, de hogy van egy olyan Istenünk, aki komolyan veszi a bűnt, de komolyan veszi az ő saját szavát és ígéretét, hogy megbocsásson nekünk minden hamisságot. Imádkozzunk! Urunk Jézus Krisztus, köszönjük neked azt, hogy te eljöttél erre a földre, erre a világra, a világ üdvözítőjéül, amelybe beletartozhatunk mi is, hogy nem mondtad azt, hogy kivétel X, meg kivétel Y, hanem mindenkinek elhoztad az evangéliumot. Köszönjük neked, hogyha munkálkodtál bennünk, hogy komolyan vegyük a te igédet, lássuk a mi bűneinket, és lássuk azt, hogy milyen súlyosak azok, hogy mennyire komolyan kellett neked, mennyire sok mindent kellett odaadnod azért, hogy bennünket visszahoz magadhoz. Köszönjük neked, hogy munkálkodsz mind a mai napig, mert élő, igaz Isten vagy. Köszönjük, hogy eléd jöhetünk minden bűnünkkel, és megvallhatjuk azokat, mert pontosan akkor van szükségünk a te keresztedre, hogyha látjuk a bűneinket. Hadd kössön össze bennünket újra és újra egy-egy megvallott bűn, egy-egy bűn, hiszen még nem vagyunk bűntelenek, de hadd ne lépjünk túl rajtuk diszkréten, hanem valljuk meg és hozzuk te eléd. Köszönjük neked az evangéliumot, hogy nem kell azok súlya alatt roskadni, megkörnyedni és nyomorúságban érezni magunkat. Látjuk, Urunk, hogy milyenek vagyunk, de Te azt is látod, hogy milyenné tudsz bennünket tenni. Köszönjük Neked, Urunk, Istenünk, mindenható Atyánk, hogy hozzád jöhetünk, mert Jézusban el lehetünk rejtve, mert Jézusnak a vére lemosta minden bűnünket, mert mint egy ruhát fölöltözhettük az ő személyét, és erre el lehetünk rejtve ő benne. Így fordulunk hozzád újra és újra. Nem szeretnénk magunkat mutogatni, mert ami magunkból kijön, az leginkább csak képmutatás, leginkább csak a saját hiúságunk, saját egónk legyezgetése. Szeretnénk megvallani magunk előtted azt, hogy milyenek vagyunk, és nem szebbé tenni magunkat előtted. Köszönjük, hogy olyan hatalmasan tudsz bennünk munkálkodni, hogy még általunk is munkálkodsz, hogy használsz a te országodban, hogy cselekedhetünk olyan tetteket, amik másokat hozzád segítenek, amik a te nevedre hoznak dicsőséget, és téged emelnek föl, tartanak szentnek mások is, akik a mi tetteinket látják. Végezd ezt bennünk. Hadd kérjünk azért, azokért, akik erőtlenek a hitben, akik nem látnak túl egyik napról a másikra, erősítsd az ő hitüket, erősítsd az ő lelküket, hogy ne másban keressenek vigasztalást, hanem benned. És tapasztalják meg azt, hogy benned valóban van erő és hatalom, és pont annyi erőt adsz a mindennapokhoz, ami mára elegendő. És kérünk azokért, akik gyászolnak, Steve-ért most különösen, hogy te légy vele minden beszélgetésben is. Kérünk azokért, akik elvesztettek az elmúlt időben valakit, akik egyedül érzik magukat, te légy közel hozzájuk, aki élő, igaz Isten vagy. De te irányítsd a mi gondolatainkat, hogy a mi hozzáállásunk is hozzád méltó legyen, dicsőséget hozzunk a te nevedre. Így áld meg a mai napunkat és az előttünk lévő hetet is. Amen.